se.
Jó estét kívánok, Halász Zsuzsa köszönti a kedves hallgatókat. Ursula von der Leyen kizártnak tartja, hogy az Európai Tanács jövő heti csúcs találkozóján megállapodás szülessen az orosz olajimport betiltásáról. Az Európai Bizottság elnöke a Politico című brüsszeli lapnak nyilatkozott tegnap előtt a Davoszi Világgazdasági Fórumon, azt követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a május 30-31. Csúcs találkozón nem fog tárgyalni az orosz szankciókról. Von der Leyen az interjúban technikai jellegű problémákat említett, amelyeket nem az Európai Tanácsban kell megvitatni. Azt mondta, olyan tengerparttal nem rendelkező országokról beszélünk, amelyeknek alternatív ellátásra van szükségük csővezetéken keresztül, így a vezetékekbe történő beruházásról kell beszélni, hogy növeljük az ellátást. És akkor még nem beszéltünk a finomítókról, amelyeket korszerűsíteni kell, valamint a beruházásokról és a megújuló energiákról, mondta. Ugyanakkor egy a Politikának nyilatkozó másik diplomata szerint nincs kizárva, hogy Magyarország még az EU csúcs előtt csatlakozzon az Oroszország elleni 6. szankciócsomaghoz, ha a csővezetékes szállítás kikerül a tilalom alól. Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter pedig egy tegnapi nyilatkozatában azt mondta, már csak néhány napig az Európai Tanács hétfőn kezdődő üléséig van mód a tárgyalásra. Addig vagy megállapodásra kell jutni, vagy fontolóra kell venni más eszközöket, hogy mik lehetnek azok a más eszközök, arról nem beszélt. A stúdióban Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, csókolom!
Ha felsorolt nyilatkozatokhoz hozzátesszük az Európa Tanács elnökének, Charles Michelnek a tegnapi megszólalását is, aki ugyancsak azt reméli, hogy a hétfői tanácsi ülésen egységesek lesznek majd az országok a szankciós kérdésekben, mert Magyarország az eddigi terveknél is hosszabb felmentést kaphat az olajembargó alól, vagy Magyarország nélkül szavazzák meg a szankciókat, vagy kiveszik az olajembargót a szankciók közül. Ugye, hogyha mindezt így végig gondoljuk, ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy Brüsszel mit is akar voltak éppen, tehát a brüsszeli kommunikációt nehéz követni. Nem csodálkoznék, hogyha furcsán nézne rám, hogyha most azt kérdezném, hogy most akkor igen vagy nem? Ugye, mit igen és mit nem?
Igen.
Tudjuk?
Nem tudjuk, azt tudjuk, hogy van egy határozott elképzelése az Európai Bizottságnak, és több uniós tagállam vezetőjének is, hogy milyen szankcióval szeretnék tovább sújtani Oroszországot. Magyarország az előző 5 szankciós csomagot, bár nem szeretjük ezeket a szankciókat, főleg akkor nem, hogyha az európai versenyképesség rovására megy, főleg akkor, hogyha ezt a magyar gazdaságot is sújtja, és nagyon szeretnénk, hogy legkevésbé sújtja Magyarországot ezeknek a szankcióknak a gazdasági következményei. Már a Versailles-i csúcson, amikor az Európai Unió tagállamainak kormányfői és államfői találkoztak, akkor több vezető tagállammal együtt Magyarország is megmondta, hogy az energiabiztonság tabu. Az energiabiztonság tabu, ezért sem az olajra, sem pedig a gázra nem terjedhetnek ki továbbá az Európai Unió által javasolt szankciós csomagok. Ezt megbeszélték a tagállamok vezetői, ehhez képest ugye több héttel ezelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a legújabb terv szerint az év végéig kellene kivezetni Oroszországból érkező olajkereskedelemnek egy nagy részét, és 2023. januártól pedig a tagállamok ne vásároljanak. Számunkra ez teljesen elfogadhatatlan. Jelenleg körülbelül 60%-át használjuk az úgynevezett Oroszországból érkező Urál típusú olajnak, amit mi százhalombattán finomítunk. Több évtizede erre az infrastruktúra épült ki, ezt tudjuk használni. Nagyon jó áron vesszük, a világpiaci ár alatt vesszük, megfelelő mennyiségben érkezik, a kőolajvezeték rendelkezésre, számunkra ez a leggazdaságosabb és a legbiztonságosabb folyamat. Mi ezt ebben a formájában nem tudjuk megszavazni. Természetesen az európai partnereinkkel folyamatosan tárgyalunk, Ugye május 9-én itt volt Ursula von der Leyen, személyesen tárgyalt többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel és több miniszterrel is. Mi akkor is elmondtuk, hogy az energiabiztonság számunkra nem politikai kérdés, nem ideológiai kérdés, teljesen pragmatikus, földrajzi, fizikai kérdés. Mi nem rendelkezünk tengerrel, nem tudunk befogadni hajókat, és az infrastruktúra rendelkezésre áll. Akkor tudjuk megszavazni.
Na, ez lenne a fő kérdés, ugye, mert most itt Magyarország nagyon eltökéltnek tűnik, annak ellenére, hogy minden áldott nap nyilatkozik valamelyik európai parlamenti potentát arról, hogy szerintem mégiscsak meg fog történni ez az embargó. Mi lenne az a kompromisszum, amit Magyarország el tudna fogadni?
Az a baj, hogy a legjobb kompromisszum sem lehet olyan jó, mint ami ma van. De tegyük fel, hogy van egy olyan kompromisszum, hogy több ezer milliárd forintos költséget valahogy megoszt Brüsszel és Magyarország, valamilyen kárpótlást kapunk, hiszen az infrastruktúrának a kidolgozása, hogy egy más típusú olajat vegyünk mástól, azt sem tudjuk, hogy kitől, azt sem tudjuk, hogy milyen áron, ez biztos, hogy egy év alatt nem tudjuk diverzifikálni a forrásokat, nem tudunk új beszállítókat találni. Biztos, hogy több évre van szükség ahhoz, hogy biztonságos olajellátás legyen Magyarországon. Amennyiben ezt kidolgozzuk, és erre kapunk engedélyt, felhatalmazást az Európai Bizottságtól, akkor biztos, hogy évek alatt le tudunk jönni erről a nagyon erős egyébként orosz olaj függőségről.
Ha kapunk engedélyt, mondja, de hát
Ha kapunk
forrásokat, szerintem nyilván az talán fontosabb, nem?
Így van.
Mert ugye mindig a miből kérdése az, ilyenkor felmerül.
Nekünk garanciák kellenek, tehát az olajellátás folyamatos kell, hogy legyen. A magyar gazdaságnak, a magyar háztartásoknak, mindenki használja ezt az olajat. Nekünk ezt folyamatosan kell biztosítani.
Én ugye itt most egy diplomáciai vezetővel beszélgetek, és akkor ilyenkor ugye fölmerül a kérdés az emberben, hogy egyébként, ha bármit ígér az Európai Bizottság Magyarországnak cserébe azért, hogy belemenjen az olajembargóba, akkor az hihető-e annak a tükrében, hogy volt itt már egy Covid helyreállítási alappal kapcsolatos ígéretcunami is annak idején, a magyar miniszterelnök azért ment bele tulajdonképpen ennek a közös kölcsönnek a felvételébe, mert hát valóban voltak olyan, főképpen déli országok, amelyek nagyon nagy bajban voltak, hogy ne hátráltassák az ők újra építkezésüket, gazdaságuk újraépítését, és aztán az lett belőle, hogy mi itt állunk pénz nélkül, hiába ígértek bármit, Magyarország nem kapta meg ezeket a forrásokat a mai napig sem. Mi a garancia arra? Mert ön azt mondja, hogy garanciák kellenek. Hogyan tud az Európai Bizottság garanciát nyújtani, hogy mi el is higgyük, hogy azok a pénzek akkor majd megjönnek, hogyha esetleg ez lesz a megoldás?
Mi folyamatosan bízunk az európai partnereinkben, és abban is bízunk, hogy meg fogjuk kapni a helyreállítási és a rezidencia alapból ezt az összeget, amire szerkesztő asszony is utalt, aminek egyébként most ebből az alapból egy nagy részét pont az energia diverzifikáció miatt egy új alapra címkézik rá, amire kaptunk is egy 7-8 pontos ajánlást, hogy azt majd esetleg mikor fogjuk megkapni. Mi folyamatosan tárgyalunk a bizottságnak a vezetőivel, több biztossal is, reményeink szerint sikerül megegyezni. Ha nem, akkor természetesen a szuverén jogunkkal élünk, és mi megvétózzuk ezt.
Hát igen, ugye csak Orbán Viktor miniszterelnök is úgy fogalmazott a minap, hogy ezek a források, amelyek nekünk járnak, csak papíron léteznek. Szóval értem, amit mond, hogy bízunk európai partnereinkben, és ez nagyon szép dolog, csak hát eredményét is szeretnénk látni ennek a bizalomnak.
De jó, most az aggodalom, itt van például az ukrán menekülteknek az ellátása után felmerülő költségeknek a támogatása, hát nem első körben kaptuk meg a pénzt, illetve múlt héten szavazta meg ezt is az Európai Bizottság, és egy nagyon jelképes összeget kapunk, ugye most az első hírek 8 milliárd forintos összegről beszélnek, úgyhogy 700 ezer háborús menekült lépett be Magyarországra, és jelenleg 150-200 ezer Magyarországon tartózkodik, és sokkal nagyobb, sokkal erősebb humanitárius összefogás volt Magyarországon, jóval nagyobb költséggel, és tudjuk, hogy más országok, akiknél sokkal kevesebb menekült érkezett, már megkapták az összeget.
Ukrajna és más országok, beszéljünk ezekről, először a más országokról. Ugye Magyarország az, amelyik megint itt a, hogy mondjam, az élvonalban küzd a normalitásért és a olajembargó ellen, de hát ez nem csak Magyarországnak érdeke, ugye egyrészt azért nem, mert nem csak Magyarország olyan ország itt az Unióban, amelynek nincsen tengerpartja, de hát azért feltételezem, hogy olyan országok között is van, akinek nem érdeke az olajembargó, akinek van tengerpartja egyébként, csak hát nyilván gazdasági szempontból nagyon előnyös, hogyha az orosz olaj odajön. De érdekes módon a porondon, a nyilvánosság előtt nem nagyon lehet hallani, hogy ezek az országok kiállnának a magyar álláspont mellett. Miért nem?
Hát az elmúlt 10-12 évben szerintem ezt már megszoktuk, hogy mi kiállunk, és mi nyilvánosan vállaljuk, nyilvánosan politizálunk, és nyilvánosan tárgyalunk, és felvállaljuk, hogy mi a magyar érdekek mentén dolgozunk a nemzetközi kapcsolatainkban is. Vannak olyan barátaink, partnereink, akik megvárják, amíg mi kijárjuk az utat, amíg mi letapossuk az ösvényt, és ott kényelmesebben tudnak sétálni.
Ennyi?
Nem, hát mi felvállaljuk, de több politikus is utalt rá Brüsszelben is, de emlékszem még Genfben, diplomata koromban is, hogy mielőtt bementünk egy nagy terembe tárgyalni, előtte a büfében többen gratulálták, és mondták, hogy jól csináljátok, jól megmondtátok, igazatok van, gondoljunk a 2015-ös első nagy hullámra, menekültválságra, majd utána az emberi jogokért felelős magyar állandó képviselőt, az ENSZ nagykövet, pedig több ország kritizálta, hogy mi megalázzuk a muszlim testvéreket, nem engedjük be őket, és falat építünk, és kerítést, majd a büfében pedig mondták, hogy igazatok van, mi se szeretnénk őket. Mi ezt már megszoktuk.
Igen, csak elég nagy a különbség, ugye, mert hogyha a büfében egyébként elismerik a mi erényeinket ebben az ügyben, azért a világ nyilvánossága előtt nem csak hogy hallgatnak, mert még az is egy elfogadható álláspont lenne, hogyha csöndbe maradnának, hanem kifejezetten ellenünk nyilatkoznak, nyomást akarnak gyakorolni. Szlovák vélemény például nem értik, hogy a magyarok hogy merik ezt megcsinálni, hogy nem támogatják az olajembargót, holott szlovák is pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint mi az orosz olaj függőségben, talán még jobban is, mint mi. Ugye, mert Magyarországon azért előemlítettét, hogy 60%-ot az előbb, 2010-ben ez 90 volt, és ugye, tehát a diverzifikáció területén igen. Magyarország nagy eredményeket ért
el. Folyamatosan, igen. Ez nagyon érdekes. Én nem tudom, akár a V4-es partnereink, akár más európai partnereink miért értenek jobban Magyarországhoz, meg hogyan tudják jobban, hogy mi a magyar érdek, ami mellett nekünk ki kell állni, illetve az ország megválasztott vezetőinek. Én már hallottam politikust a Baltikumról, az Egyesült Királyságból, akik szerint megoldható ez a kérdés. Szerintem a magyar diplomácia vezetői és a magyar kormány több tagja, és nagyon szívesen tárgyal velük, de én hallottam angol és amerikai újságírót is, akik azt mondták, hogy mi vagyunk az egyetlenek, mi vagyunk a kerékkötők, akik miatt nem lehet semmit elérni, és mi blokkoljuk, miközben ezt meg lehetne oldani. Hát hogyan? Hát akkor mondják meg, hogy hogyan.
Előfordul egyébként azt, hogy a magyarországi diplomácia idézőjelbe téve szól be más országoknak a belügyeiket érintően?
Ez nem a mi sportunk. Tehát mi a legjobb barátainknak is maximum baráti tanácsot adunk. Mi más belügyeibe nem szólunk bele. Nem. Azt látjuk viszont, hogy
nem emlékszem
más
sem
országok. Nem.
De,
mi szeretünk
de
a
magyar politikusok sem alkotnak véleményt általában más országok belügyeiről.
Nem is szerencsés szerkesztő azt, hogy ezt ők oldják meg. Nem.
Na, akkor beszéljünk Ukrajnáról egy kicsit, mert ugye azért vannak országok, amelyek nem csak hogy nyilatkoznak, hanem valamilyen úton módon még nyomást is próbálnak Magyarországra gyakorolni, hogy változtassa meg az álláspontját. És azért most itt volt egy tegnapi nagyon csúnya nyilatkozat az ukrán energetikai miniszter részéről, amely hát úgy is fogalmazhatnék, hogy megfenyegette Magyarországot. Ugye azt találta mondani, hogy nekik van egy ütőkártyájuk velünk szembe, ez pedig a Barátság 2 kőolajvezeték, amivel hát akár történhet is valami. Ez tulajdonképpen, hát igen, ez nyílt fenyegetés, vagy zsarolás, vagy nem is tudom pontosan, hogy mi, de lehet, hogy majd meghatározza pontosan, hogy ezt hogyan kell a maga értékén tudomásul vennünk, amit mondott a miniszter.
És sajnos nem ez volt az első, hiszen a külügyminiszter is két hetente tesz olyan kijelentést, ami nem szerencsés, de hát tudjuk, hogy Zelenszky elnök is több nemzetközi fórumon is, még Davosban is egyébként, ahol felszólalt online közvetítés alatt, ott is utalt Magyarországra, sokszor pedig akár személyesen Orbán Viktorra, vagy Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszterre. Nem szerencsés. Elsőként nyújtottunk baráti kezet, nem csak a kárpátaljai magyarjainknak, tényleg Ukrajnából menekült gyermekeknek, anyukáknak, nagymamáknak, befogadtuk őket, egészségügyi szolgáltatást kapnak, lakásszállást kapnak,
munkát.
Így van, igyekszünk munkahelyeket is biztosítani. Hát nem így szokták ezt meghálálni, az biztos. Nem szerencsés háború alatt, főleg nem egy Európai Uniós NATO tagállamot, aki egyébként a szomszédunk, hetente, két hetente provokálni.
Egy ilyen mondat, vagy fenyegetés egyébként csak retorikai fogás, vagy ön szerint valóban megtörténhet az, hogy valami történik a kőolajvezetékkel?
Én bízom benne, hogy ez egy nem szerencsés retorikai fogás.
Pusztán.
Igen.
Hát legyen úgy.
Legyen így.
Legyen így, mi is reménykedjünk benne. Nem beszélve arról, ugye, hogy most köttetett egy szerződés, amely a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítást.
Így van. Az elmúlt hónapokban is folyamatosan szállítunk gázt Ukrajnának, így van.
Igen, ugye természetesen ugye a komment népe felvetette, hogy akkor ezzel a gázvezetékkel is történhetne valami vice versa itt Magyarországon, de talán nem lenne jó eljutni idáig. Nézzük meg az eshetőségeket, hogy mi tud történni. Ugye azt már megbeszéltük, hogy Magyarország eltökélt, és hogy minden kompromisszum tulajdonképpen rossz lenne.
A mai állapotokhoz képest.
Előfordulhat-e az, hogy megszavazzák Magyarország nélkül a szankciókat, tehát 26-an lesznek benne, saját hatáskörben, majd akkor nyilván mindenki, Magyarország pedig kimarad. Ez tulajdonképpen egy elfogadható kompromisszum lenne, nem?
Igen, ez számunkra elfogadható. Nekünk a gazdasági érdekünk, és ez egyébként ez nemzetgazdasági érdek, hogy mi jelenleg ebből a forrásból kapjuk, és ilyen áron. Mi most ezt egyik napról a másikra nem tudjuk lecserélni, de egy éven belül sem tudjuk lecserélni. Hogyha ezt a többi tagállam megoldja, akkor örülünk neki. Mi is igyekezni fogunk a következő években. Rengeteg erőforrás fogunk erre biztosítani. Már elkezdődtek a tárgyalások, hogy hogyan tudunk egy jóval egészségesebb portfóliót akár hosszú távon gázra, akár az olajra kialakítani.
Mit szól ahhoz a magyarázathoz, ami ugyancsak Brüsszelben hangzott el, hogy Magyarországot nem lehet kihagyni ebből a szankcióból, mert akkor, ha Magyarország olcsón jut kőolajhoz az elkövetkezendő időszakban, a 26-an pedig nem, akkor Magyarország versenyelőnyhöz jut, és ezt nem lehet hagyni.
De hát könyörgöm, ez nem a mi háborunk, mi nem támadtunk meg senkit, mi csak segítünk, akkor miért legyünk mi a szenvedő alany? De nagyon fontos, amit most mondott szerkesztő asszony, a versenyképesség. Az senkinek nem tűnik fel, hogy India olcsóbban fog kapni olajat, meg gázt, és Kína olcsóbban fog kapni, vagy a feltörekvő piacok Afrikában, akik egyébként befektetés ösztönzésben, akár export stratégiában nekünk nekünk gazdasági partnereink, de egyben konkurenciánk is. Hogyha mi egy világcéget azt szeretnénk, hogy Magyarországra jöjjön, mert Magyarországon szakképzett munkaerő van, olcsó energia van, fantasztikus infrastruktúránk van, többek között az olcsó energiaárak is fontosak. Hát nem kellett volna akkor ezt a szankciót talán kivetni az Európai Uniós országokra, és versenyképesebbek lennénk. Hogyha megnézzük az elmúlt 10-15 évet, az Európai Unió versenyképessége folyamatosan csökken, főleg összehasonlítva a feltörekvő piacok versenyképességével.
Egyébként mindazt, amit most mond, ugye azt egy egyszerű magyar parasztember is egyébként a maga természetes észjárásával is belátja. Hogy lehetséges az, hogy az Európai Uniós vezetők, akik ugye iskolázottak, tanultak, sok mindent láttak már az életben, ezt valamilyen utómódon mégsem érzékelik, vagy mégsem látják be, és minden döntésig úgy tűnik, hogy pont ez ellen hat, mint versenyképesség, és a többi, és a többi. Az emberben ilyenkor ugye felverül, hogy valami másfajta érdek lehet a háttérben. Valaki másnak az érdeke lehet a háttérben, mint az Európai Uniós polgároké.
Az elmúlt években láthattuk, hogy a pragmatizmus igazából csak vagy Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában, de főleg nálunk működik. Én nem tudom, hogy egy ország hogy lehet a saját maga ellensége. Tehát nem értem, hogy mondjuk a németek a német autóipart miért büntetik, és miért hoznak folyamatosan olyan jogszabályokat, amivel csökken a versenyképességük.
De épp ez az, amit ön mond, amitől azt kell gondolnunk, hogy ez nem önmagától való.
Sejtem, hogy mire gondol, akár lehet, hogy gondolhat olyan nyugati nagyhatalomra is, aki
igen,
vezető
ez
szerepet
ez
játszik.
Ez egy geopolitikai játszma, azt gondolom,
biztos,
amelyben Európa
van.
Is ugyanolyan csak bábú
ez biztos,
táblán.
Hogy így van. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez már rég nem csak Ukrajna szuverenitásáról és Ukrajna területéről szól. Nagyhatalmak itt vannak, óriási fegyvereladások vannak. Az Egyesült Államok ebben a kérdésben eddig is vezető szerepet játszott, 2014 előtt is, 2014 óta főleg. Zelenszky elnök 2019 tavaszán választották meg. Azóta is nagyon fontos szerepet játszik a régióban és Ukrajnában is az Egyesült Államok. Megerősítette Bulgáriában a kapcsolatait, Romániában, tehát Oroszország körül tulajdonképpen a NATO megerősítette a fegyverzetét amerikai támogatással. Amerikának nagyon fontos ez a terület, és ez egy nagyon komoly geopolitikai és gazdaságpolitikai lehetőség az Egyesült Államoknak is, és több vezető nyugati nagyhatalomnak. Ne felejtsük el, hogyha reményeink szerint egyszer eljön a béke korszaka, akkor több ezer milliárd euróért fogják újjáépíteni Ukrajnát. Amiben szintén rész, hát a legnagyobb nemzetközi vállalatok.
Amit egyébként ugye most a jelek szerint az Európai Unió fog finanszírozni.
Így van.
Tehát ön
ami
is,
szintén
tehát,
nem a versenyképesség.
Mondjuk ki, ön és én.
Igen.
Tehát az európai adófizetők.
Ne ássunk olyan gödröt az oroszoknak, amiben mi esünk bele. Tehát főleg úgy, hogy ez igazából nem a mi konfliktusunk. És egy hallgató se értse félre, a háború borzalmas, elutasítjuk az ártatlan embereket. Én még a katonákat is sajnálom, nem beszélve a civilekről. Csak ne legyen, csak a végén ne mi ígyuk meg a levét.
Térjünk egy picit még vissza az embargóhoz. Ugye úgy tűnik, hogy megállíthatatlanul megy előre ebben az ügyben az Európai Unió és Amerika is, és a világ. Ugye most jelen pillanatban az olajnál tartunk. Mikor került terítékre a gáz? Ön szerint.
Biztos vagyok benne, hogy igen. De ezt már a német kancellár is jelezte, és Ursula von der Leyen is, hogy a következő lépés pedig a gáz lesz.
Mikorra várható ez ön szerint körülbelül? Mert hát hiszen ott úgy tűnik, hogy elhúzódó háborúra kell számítani.
Így van. Szerintem ebben az évben el fognak indulni azok a tárgyalások, meg fognak kezdődni azok a tárgyalások, amiknek az lenne a célja, hogy az Európai Unió tagállamai csökkentsék a gázvásárlásokat Oroszországba. Számunkra ez aztán tényleg teljesen kizárt. több év után remélhetőleg, de egyelőre örüljünk annak, és legyünk rá büszke, hiszen 2021. szeptember 27-én egy olyan szerződést írtunk alá Gazprommal, egy 10+5 éves szerződést, 4,5 milliárd köbméter gáz vásárlásáról, jóval jobb áron, már akkor, mint ami a világpiaci ár volt, azóta mondjuk elég volatilis a gáznak a jelenlegi ára, van olyan nap, hogy 60%-ot emelkedik, utána 40%-ot csökken, de mi nagyon jó áron vettük, sokkal jobb áron kötöttük meg ezt a szerződést, mint bármelyik korábbi magyar kormánya a Gazprommal bármilyen szerződésre, és ez tényleg biztosítja hosszú távon Magyarország gázellátását.
Minden szerződés megváltoztatható. Látjuk most, hogy a szankciók hatására érvényben lévő szerződések... Igen. Váltak semmisé.
A magyar érdek az, hogy ez a szerződés maradjon.
Mi van egyébként alternatíva olyan, vagy van-e egyáltalán olyan alternatíva az orosz gáz helyett, amely megfizethető?
Mindig van alternatíva, a kérdés az, hogy mikortól és hogy mennyiért, amit tetszett ki, az, hogy megfizethető. A jelenlegi alternatív forrás jelen ismereteink szerint ma 5-6-szor többe kerülne a
most
magyar
lakosságnak.
Most az amerikai
palagázról beszélünk?
Így van.
Ez az a bizonyos LNG, ugye?
Így van, igen. Amiről ugye Joe Biden tárgyalt már többször von der Leyen asszonnyal, ami szintén érdekes, mert ha jól tudom, a mi felhatalmazásunk nélkül, tehát a tagállamok felhatalmazása nélkül tárgyalt erről. De azért a nemzetközi gázkereskedelemről tudni kell, hogy a gáz oda fog érkezni a hajóval, a tankerrel, aki a legtöbbet fizet érte. Egyébként egy fix áron igen, le tudnánk szerződni, bár a nemzetközi gázkereskedelem nem így működik, de akkor is ezt be kell utána szállítani Magyarországra, mondjuk Horvátországban vagy Szlovéniában kiköt egy tanker, hogy kerül hozzánk? Milyen áron, mennyi minőség, vagy milyen minőségben? Jó, mikor a minőség valószínűleg megfelelő. Milyen áron, milyen mennyiségben?
Erről mostanában elég komolyan szoktak szakértők beszélgetni, erről a bizonyos LNG-ről.
Így van.
Vagy palagázról, de... nem légvárakat kergetünk egyáltalán, szóval itt ülünk ennél az asztalnál, komolyan beszélünk róla, de mind a ketten feltehetően azt gondoljuk magunkban, hogy ez lehetetlen.
De nekünk megvan a szerződésünk 10+5
évre. Ez világos, nem is csak magunkra gondoltam, hanem egész Európára. Tehát ez egy légvár, úgy tűnik, infrastruktúrálisan is, anyagi szempontból is, és azt se felejtsük el, hogy klíma szempontjából.
Igen. Természetesen, hát egy ilyen tankernek az ökológiai lábnyoma olyan, mint a több ezer vagy több tízezer gépjárműnek mondjuk az autópályán. Tehát borzalmasan környezetszennyező.
Befejezésül akkor csak egy rövid kérdésem van. Biztos benne, hogy a jövő heti EU csúcson az olajembargó Magyarország támogatásával nem lép életbe?
Abban vagyok biztos, hogy meglátogatom a szüleim hétvégén, és anyukám finomat fog főzni. Mi biztos, hogy csak olyan javaslatot tudunk támogatni, ami nem veszélyezteti az energiabiztonságunkat. De Magyarország nélkül pedig nem tudja megszavazni az Európai Unió.
Köszönöm szépen, Kis Rajmunddal, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjével beszélgettem az elmúlt fél órában. A készülő olajembargóról, a kedves hallgatóktól Mali Andrea gyártásvezető és Pór István hangmérnök nevében is búcsúzom. A Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra. 12 éven aluliaknak